a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nyárias májusi vasárnapon, az imádság vasárnapján. Ez lesz a mai napunk témája, az egyházi naptár beosztása szerint. Énekeljük ezlénekül testvérek a 158. éneket. A 158-as ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Jézusnak a tanítását az imádságról. Írva található ez a Máté evangéliumának a 6. részében, az 5. verstől kezdődő. A Máté evangélium a 6. részéből, az 5. verstől kezdve olvasom az igét. Mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon van, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 366-os énekünket. A 366-os ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neve.
Hadd áldjuk szent neve.
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy nem köt betegség az ágyhoz. Köszönjük, hogy nem kell menekülnünk háborús viszonyok miatt. Köszönjük, hogy nem kell éheznünk, fáznunk, szomjóznunk. Köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk az elmúlt hét napjain is. És azt is külön köszönjük, hogy van lelki kenyér, mennyei táplálék, amit újra és újra szétosztasz mindazoknak, akik sóvárognak te utánnal, akik keresik a veled való közösséget, akik már nem is tudnak és nem is akarnak megpróbálni nélküled élni. Hiszen tudjuk, Istenünk, valahányszor kihagyunk az életünkből, valahányszor magunk bölcsességére támaszkodunk, nem egyszer balgasságot követünk el. Ezért köszönjük, hogy elkérhetjük újra és újra tőled őszinte imában a felülről való bölcsességet. Azt, amit elkért tőled Salamon, az ifjú király és az ő uralkodása kezdetén. Tudva azt, hogy egy nép vezetéséhez elsősorban bölcsességre van szükség. Akár csak egy kisebb családi közösség vezetéséhez, irányításához, vagy saját egyéni életünknek a menedzseléséhez. Köszönjük hálaadással, hogy ez a felülről való bölcsesség adatik azoknak, akik tőled kérik. De adatik a bűnre a bocsánat is, és adatik az a mennyei békesség is, amire oly nagy szükségünk van nekünk, ki könnyen föl tudunk háborodni, kik hamar elveszítjük a mi lelkünk egyensúlyát. Urunk, köszönjük neked, hogy újra fogadsz minket, és a veled való találkozás csendes órájában kiönthetjük eléd a mi lelkünknek fájdalmát, keserűségét, panaszát, de elmondhatjuk neked hálaadó szívvel a mi örömeinket is. Köszönjük, hogy tanítottál minket, Jézus, örülni az örülőkkel, és együtt sírni a sírókkal. Köszönjük, hogy te is együttérző szeretettel jártál, keltél ebben a világban, embertestben közöttünk. És lehajoltál az elesethez, megérintetted a rászorulót, hogy gyógyulást hozzon a te isteni érintésed, és vigasztaltad a gyászolót, és visszaadtad nem egy gyászolónak az ő halottját is élve. Köszönjük hálaadással, hogy ma is cselekvő Istenként vagy jelen köztünk. Könyörülj, hogy engedelmességünk nyomán átélhessük, hogy mit akarsz újból elvégezni mindnyájunk életében. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelében, a negyedik rész 2-től 4-ig terjedő verseiben. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossé beli gyülekezethez írt leveléből, a negyedik rész 2. versétől kezdődően. Hallgassuk meg csendes lélekkel. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer mind mi érettünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Eddig tartozom. Drága testvéreim, az ősegyház gyakorlata szerint ez a mai vasárnap a latin megnevezés szerint a Rogate vasárnapja. Ismerős ez a latin kifejezés, hisz a román nyelv is szinte hasonlóan fogalmazza meg ezt a felszólítást, hogy Rogate, imádkozz. Testvérek, a Szentírás tele van az erre való felszólítással. Maga Jézus Krisztus is rendszeres imádkozó volt. Ha neki, a tökéletes Istenembernek ezen a földön folyamatosan szüksége volt az Atyával való kommunikációra, akkor nekünk bukdácsoló, bűnös, gyarló embereknek hogy ne lenne szükségünk arra, hogy állandó párbeszédes kapcsolatban legyünk a mi Istenünkkel? Az imént énekeltük, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tudjuk, ez az ének az ószövetségi Sámuel, az ifjú próféta jelölt imádságából inspirálódó. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, mondta az ifjú Sámuel akkor, amikor korábban évtizedekig nem szólt Isten Izrael népéhez, mert nem találtatott egyetlen nyitott szívű, Istenre hangolt lélek sem Izraelben, akihez eljuthatott volna Isten szava. Olvassuk is ennek a történetnek az előzményeképpen azt, hogy abban az időben nem volt kijelentése az Úrnak Izraelhez. Kellett egy olyan engedelmes ifjú, próféta jelölt, mint Sámuel, aki tiszta lélekkel odaállt Isten elé, és nyitott szívvel, engedelmességre készen azt mondta, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Egy keresztény írónő, Pamela Gray így fogalmaz, hogy egyetlen olyan emberre, aki így kiált, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, 10 olyan jót, aki azt mondja, halld, Uram, mert szól a te szolgád. Különös összehasonlítás ez. De azt hiszem, hogy az arányokat tekintve igaza van. Mert az úgynevezett imádkozók táborának nagy része is inkább úgy áll Isten elé, vagy az írónő fogalmaz, Uram, halld meg, amit én mondok neked. És akkor jön a kívánságlista, jön az, hogy bediktálom Istennek az én óhajaimat, vágyaimat, terveimet, benyújtom neki az én előre elképzelt vízióimat, nagy terveimet, és várom, hogy nyomja rá a jóvágyás pecsétjét. Mert az, ahogy én kigondolom a magam életét, a gyermekeim jövőjét, az unokák életét, a legjobb. Valószínű, hogy Isten se tudná jobban elképzelni és kivitelezni, mint ahogy azt én gondolom. És ez már egyenlő az Isten kísértéssel, amikor én oda akarok állni Isten helyére, és Istent netán csak egy kis segédeszközként, egy mankóként akarom bevonni a magam által elképzelt és jónak gondolt terveim véghezvitelébe. Hát nem így működik az Istennel való kapcsolat. Amikor elkezd beszélgetni valaki Istennel, az alapállása az kell, hogy legyen, ami az ifjú Sámuelé volt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Igen, atyám, ahogy mondta Jézus. Elmondta Jézus is a Gecsemáné kertjében, hogy számára mi lenne jobb. Ha lehetséges, atyám, múljék el tőlem, vétessék el tőlem ez a keserű pohár. Ha lehet, ne kelljen kiinnom azt. Ó, hányan fogalmazunk hasonlóképpen. Uram, ez a próba, ez a betegség, ez a csalódás, ez a keserűség, ez az anyagi csőd, ez a rettenetes fájdalom, ez a nagy hiányérzet, kerüljön el engem. Ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezeknek a poharát. De, és tudjuk, folytatódik a Jézusi kérés, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem atyám, legyen meg a te akaratod. Igen, ez az Istennel töltött időnek az alap hangja. Az az alap magatartás, hogy ő az Úr, és én a szolga. De nem az a rabszolga, aki egy önkény Úr kényének, kedvének, kiismerhetetlen szeszélyének a játékszere lennék. Ó, nem. Hanem úgy, ahogy énekeltük az előbbi énekben Ábrahámról, hogy ő az Isten barátja volt, és minden megváltott gyermeke, Istenfélő követője ma is élvezheti Isten barátságát. Ahogy Jézus mondta tanítványainak, titeket az én barátaimnak mondanak. És a barát a baráttal mindig őszintén és nyíltan tud beszélni. És ez az alapmagatartás, ez a barátságos, őszinte nyitottság az, ami kell, hogy jellemezze az Isten elé állásunkat, az ima életünket. Sokan azt gondolják, hogy az imádkozás nem egyéb, mint felesleges időpocsékolás Istennel. De kérdezhetnénk egy szerelmes, aki ragaszkodik, hogy akár naponta találkozzon a szerelmével. És ne csak pár percet, hanem órákat is eltöltsenek egymással. Kérdezhetnénk. Mondd, fülig szerelmes barátom, időpocsékolás az, amit a szerelmeddel töltesz? Nyilván mindenki azt válaszolna, hogy nem. Mint ahogy nem lehet időpocsékolásnak nevezni azt, ha valaki meglátogat egy idős otthonban, egy elhagyott, beteg, öreg testvérünket. Mint ahogy nem lehet időpocsékolásnak nevezni azt, ha valaki a haldokló barátja mellett ott ücsörög a kórház intenzív osztályán. Mint ahogy nem lehet felesleges időpocsékolásnak nevezni azt, amikor a szülő a beteg gyermeke mellett viraszt egész éjszakán át. Miért nem lehet felesleges időpocsékolásnak nevezni az ilyen időtöltéseket? Azért, mert a szeretett személlyel töltött idő, mivel azt a szeretet motiválja, soha nem felesleges. Emlékszünk a nagyon jól ismert újszövetségi történetre. Betániában meglátogatja Jézus a Lázárék családi otthonát, ahol a három testvér lakik, Lázár mellett Márta és Mária. Mária leül a Jézus lábaihoz, úgynevezett időt pocsékol Jézusra, idézőjelesen fogalmazva, mert hogy Márta az örökké aktív és tevékeny asszony éppen így gondolkozik abban a helyzetben Mária, az ő testvére magatartása felé. Uram, hát nem veszed észre, nem észleled, hogy mennyi tennivaló van itt? Itt vagy a tanítványi sereggel egy éhes nagy férfi társaság. Annyi dolog van a konyhán. Hát szólj Máriának, hogy jöjjön, segítsen. És az a baj sokszor a keresztények nagy részével is, hogy túlzott aktivitással akarják helyettesíteni az Istennel töltött, szemlélődő, bensőséges időt. És amikor ebbe a túlzott aktivitásba, úgymond Istenért való tevékenységbe belemerül az ember, a keresztény ember, és kevés idő jut a belső szemlélődésre, az Istennel való bensőséges beszélgetésre, akkor előbb-utóbb zavar támad az ember életében. Egy neves szerzetes, aki komoly missziós munkát végzett a világ több részén, azt tanácsolja, hogy teremtsünk teret Istennek a cselekvésre. Isten, aki a szószoros értelmében teret teremtett, vagyis megalkotta az univerzumot, elvárja tőlünk, hogy tartsunk fenn számára egy helyet. Vagyis ne engedjük, hogy a dolgaink, akár az Istenért végzett dolgaink is teljesen megtöltsék az életünket. És kiszorítsák Istent, aki a maga jelenlétével a menny csendjét, békét és nyugalmát szeretné behozni, ami sokszor túlzottan azt ír életünkben. Igen, erre van szükség. Amikor az imádkozás során időt adunk Istennek, hogy ő úgymond újjáteremtsen minket, ahogy fogalmaz valaki. Megérintsen, mint a művész, aki egy szobrot, festményt vagy zeneművet készül alkotni az életünkben. Erre időt kell szánni. Nekünk is, és időt kell adni Istennek. Mint egy szobrász művész is időt fektet bele, nem csak energiát, nem csak pénzt abba az elkészülő műalkotásba, hanem elsősorban időt. Ahhoz, hogy a legfinomabb árnyalatokat is tökéletesen kihozza abból a műalkotásból. Mert azt teszi igazán értékessé, ha reál szánt idő. És nyilván, ha nem szánunk elég időt az Istennel való bensőséges beszélgető kapcsolatra, akkor előbb-utóbb úgy járunk, ahogy az imént említett szerzetes, ez a Nouven fogalmaz, ha nem imádkozom, ingerlékennyé válok, elfáradok, elcsiggedek, és szem elől tévesztem a Szent Lelket, aki saját szükségleteimről másokéra tereli a figyelmem. Ha nem imádkozom, csak magammal foglalkozom. Olyankor házártos és kritikus leszek, neheztelek az emberekre, és meg akarom torolni az engemért sérelmeket. Mert csak magammal foglalkozom. Mert csak én vagyok a centrumban, én vagyok a fontos. Aki imádkozó szívvel figyel a környezetére, a fele barátaira, az észreveszi azok szükségeit, és elkezd érettük is imádkozni. És kilép ebből a zárt körű, önző önmagából. És akkor már nem fogja örökké csak a saját kicsi sebeit nyalogatni, hanem elkezd imádkozni azokért, akiknek sokkal nagyobb és fájdalmasabb sebeik vannak. Igen, ez a komoly, Istennek odaszánt ima életű embernek a magatartása. Egy neves keresztény író úgy fogalmaz, hogy nem a megválaszolatlan, hanem az el nem mondott imádság a legnagyobb tragédia az ember életében. Mert hányan panaszkodnak, megpróbáltam. Imádkoztam ezért egyszer, kétszer, háromszor, nem hallgatta meg Isten. És akkor föladja sok ember. És többet nem imádkozik. És azt mondja ez a keresztény író, nem a megválaszolatlan, hanem az el nem mondott imádság a legnagyobb tragédia az ember életében. Mert mi az, hogy megválaszolatlan imádság? Mi az, hogy nem hallgatott meg Isten? Egyszer, kétszer, háromszor megpróbálja valaki. És utána föladja a próbálkozást. Pedig nézzük csak meg a Szentírásban. A komoly, Isten szolgáivá lett nagy emberek mind-mind rendre meg kellett, hogy tanulják azt, hogyan kell várakozni Istenre. Hogyan kell megvárni, ameddig Isten elkezd cselekedni. És ebben a várakozási időben közben formálódik az az ember, aki várja Isten válaszát az ő kérésére. Néhány ilyen ismert példa. Ott van Ábrahám és Sára esete. Megkapják az Isten ígéretet, hogy lesz gyermek, örökös. És évtizedek telnek el. És az emberi logika szerint úgy tűnik, már kifutottak minden lehetőségből, arra nézve, hogy gyermekük legyen. És megunja a várakozás Sára, a türelmetlenebbik fél, és elkezd cselekedni, úgymond Isten helyett. És Izsák előtt megszületik Izmájel. És tudjuk, hogy micsoda bonyodalom támadt az ő szűk családjukban emiatt, és a későbbi leszármazottai között, ami manapság végveszélye fenyegeti a világot. Izmaeliták, muzulmánok veszélye. Ez csak egy példa, hogy mi történik, ha nem várom meg, míg Isten cselekszik. Jákob 7 évet várt a feleségére. Aztán, mikor lejárt a 7 év és feleség vette volna, kiderült, hogy nem azt kapta, akit várt, aki szeretett, hanem a nővér, a kevésbé szépet. Hogy aztán még 7 évig szolgáljon a szeretet Rákelért, míg megkapja. De a mai rohanó világban lenne olyan férfi, aki kibírná ezt a 14 éves várakozási időt, hogy megkapja végre azt a szerelmét, aki után sóvárok. Ma már 2-3 találka után sok fiatal már is az ágyba bújik. Mi az, hogy kivárni valamit? Izrael 400 éven át várta a szabadulást Egyiptomból. Amíg eljött az az idő, amikor Isten megszólítja Mózes, és azt mondja, hogy meghallgattam az én népem kiáltását a sanyargatás miatt. Meg is szabadítom őt. 430 évig voltak összesen Egyiptomban. És ennek jó része, kivéve az első évtizedeket, míg József élt, rabszolgaságban telt el. De Isten óráján mondhatnánk 400 esztendő micsoda. Persze egy nemzet életében 400 év már nagy idő. De az örökkévalóság szempontjából nézve ez sem nagy. Minden olyan viszonylagos. Minden olyan relatív. Mózes 40 évig várt, amíg Isten elhívta őt a népvezéri feladatra. A korábbi dédelgetett egyiptomi herceg, aki a faraó udvarában nőtt fel. 40 évig jópásztorkodott Midian pusztájában. Amíg aztán Isten elhívja a népvezéri feladatra. Ott is eltelik 40 év, amíg bolyonganak a pusztában, amíg elérkeznek Kánaán határáig, hogy aztán tudjuk, nem ehessen be Mózes az ígéret földjére, hanem annak határán kell meghalnia. Testvérek, az érettség egyik jele a türelem. A gyerekekre jellemző az, hogy mindent akarnak, de azonnal. Városban sétálva meglátnak valamit, azonnal kell a fagyi, azonnal kell az a játék, azonnal nincs türelmük kivárni valamit. A szeretet ezzel szemben képes várni. Kérdés, hogy mennyire jellemzi a mi életünket, ima életünket is, akár a várakozás. Amikor engedem azt, hogy Isten, Isten legyen, hogy Isten a maga fenségében és hatalmában, a maga idejében elvégezze azt, ami a legjobb számomra. Hogy szólítja fel itt alapigényben Pál apostol a Kolosséberi gyülekezet tagjai? Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Álhatatosak legyetek. Ez a vigyázás, ez az álhatatos várakozás Istenre, ez egy nagy gond nekünk, testvérek. Valaki nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy az imádkozás 90%-ban abból áll, hogy megjelenünk az Istennel megbeszélt találkozón, és várunk. Nem úgy, mint én, már egyszer említettem talán valahol, de még egyszer hadd említsem. Egyik lánnyal való találkán, itt Kolozsvárt egyetemista koromban történt, hogy késett 10 percet. Aztán mondtam magamban, na, megvárom az úgynevezett akadémiai negyed órát, az is letelt, aztán szépen hazamentem. Másnap felrótta nekem, hát miért nem vártam meg? Azért, mert késett. Megadtuk a találka helyét és időpontját, és ő nem jelent meg a megbeszélt időben. Nem is lett folytatása ennek a nagyon kezdődő barátságnak. És hányszor úgy vagyunk, hogy nehéz nekünk az ilyen várakozás. Azt mondja Pál, hogy az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázzan abban hálaadásra. Álhatatos vigyázás. Egyik zsoltárban, ugye, azt hangzik, hogy várom az Urat, mint az őrök a reggelt. Mint az éjjeli őrök a reggelt. De az éjjeli őr ki kell tartson a reggeli váltásig. Hiába mondja, hogy jaj, már fázom. Jaj, még van egy fél óra váltásig. Ó, az már nem sokat számít, lelépek hamarabb. De mi van, ha az alatt a fél óra alatt, míg ő hiányzik, és míg jön a váltás, történik valami, amiért őt terheli majd a súlyos felelősség. Az őrnek ki kell várnia a váltást. És bizony erre tanítgat minket Isten. És ez az, ami olyan nehezen megy sokszor nekünk. Egy neves Nobel-díjas orvos, Alexis Carrel írja az 1936-ban megjelent könyvében, hogy imádkozz rendszeresen, és jobb lesz az életed. Segít a konfliktus megoldásban, megszabadít a bűntudattól, a pesszimizmustól. Mennyire igaza van ennek az orvosnak? Aki az imádságnak a terápiás hatását hangsúlyozza. Ő orvosként, gyakorló, imádkozó keresztényként tapasztalta, vallotta és látta a páciensek életében is, milyen gyógyító hatása van az imádságnak az ember életére. Ezért hát az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Pál apostol egy nagyon érdekes dolgot kér még itt, amikor ez a felszólítás elhangzik. Ti Kolosséban élő keresztény testvéreim, imádkozzatok érettünk, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok. Tehát Pál fogságból írja, börtönből írja ezt a levelet, a szabadságban élő kolossébeli keresztényeknek, és azt mondja, hogy ti imádkozzatok érettem azért, hogy a Krisztus titkát tudjam szólni, és Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Itt a börtöni körülmények között is. Ha kell a rabtársaknak, ha kell az őröknek, a felügyelőknek, de tudjuk tovább adni a Krisztus titkát. Ó, vajon mennyit imádkozunk mi a misszióért? Az evangélium terjedésért a világban. Az utóbbi időben Isten nagyon a szívemre helyezte azt, hogy rendszeresen imádkozzam az üldözött keresztényekért. És mindig ledöbbenek, amikor újabb és újabb statisztikai adatok érkeznek egy-egy levélben, egy ismertetőben arról, hogy egy év folyamán hány keresztényt öltek meg világszerte. Egyszerűen azért, mert Krisztus nevét vallják. Pedig tudjuk, hogy az igazi Krisztus követők békés természetű emberek. Még az ellenségeit is szereti a keresztény ember, Jézus tanítása szerint. És mégis nagyon sok keresztény mártírja van a világnak évente. Imádkozni, hogy kitartással fussák meg a hitük pályáját. Ők is, és mi is itt, akik békésebb körülmények között gyakorolhatjuk a mi hitünket. Ne sajnáljuk az ilyen dolgokért az imádságot. Testvéreim, Jézus azt tanította, hogy még az ellenségeinkért is kell imádkozni, és ő ezt nem csak tanította, tudjuk, haldoklása közben a kereszten gyakorolta is. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. A 20. századnak a nagy keresztény mártírja, a híres német teológus Dietrich Bonhoeffer az akkori hitleri náci uralomnak az egyik áldozata, aki börtönben ült hosszú ideig, mielőtt kivégeztette volna Hitler. Azt mondta, ha imádkozunk ellenségeinkért, megtesszük helyettük és értük, amire ők maguk nem képesek. Hiszen kiszorulna rá jobban szeretetünkre, mint azok, akiket gyűlölet emészt. Megtesszük helyettük és érettük, amire ők maguk nem képesek. Isten szereti az ellenségeit, ezt teszi dicsőségessé a szeretetét. És Bonhoefferről fennmaradt kortársai, börtöntársai vallomásai alapján tudjuk, hogy úgy jött ki a cellájából egy-egy nap, mint valami fejedelem, aki az Isten jelenli teljes fenségében a legtermészetesebb nemességgel viselte a sorsát, és nézett szembe akár a mártír halállal is. Mert tudta, hogy előbb-utóbb kivégzik. De a kivégző helyre is teljes lelki nyugalommal Isten jelenlétének a birtokában ment. Ez volt, ami megragadta még a hóhérait is. Testvérek, az imádságnak a fontosságáról nem is kell tovább hosszan beszélni. El kell kezdeni gyakorolni, és még komolyabban venni, úgy, ahogy Pál mondja, álhatatosak legyetek, vigyázzanakban hálaadással, azért, hogy terjedjen az ige, hogy az örömhír célba érjen, és sok-sok élet megváltozza nyomában. Mert az egész társadalomnak a jövője, az egészsége, a biztonsága attól függ, hogy a keresztények milyen komolyan veszik az ima életüket. Zárásként egy érdekes történelmi epizódra utalnék, amikor az amerikai történelemnek egyik közismert esetéről van szó, az ország vezetői holtpontra jutva elkezdtek imádkozni. Az alkotmányozó országgyűlés 4 héten át vitázott ugyanis egyetlen szó, hogy az alkotmány szövege hogy fogalmazódjék meg. És ekkor a neves Franklin Benjamin, aki nem is volt olyan híres a vallásosságáról, a következő mondatot intézte a másik neves politikushoz, Washington Györgyhöz. Minél korosabb vagyok, annál több meggyőző bizonyítékát látom annak, hogy az ember életét Isten irányítja, mondta Franklin Benjamin. Isten segítsége nélkül mi, akik itt vagyunk ebben a kormányzati épületben, semmivel sem jutunk többre, mint Bábel tornyának építői. Isten segítsége nélkül. És ekkor azt indítványozta Franklin, hogy mostantól az országgyűlésben reggelente ima mondassék, amelynek során minden tanácskozásunkra az égiek segítségét és áldását kérjük. És mi tudjuk, hogy az amerikai törvényhozásban a mai napig is él ez a gyakorlat. Mielőtt hozzáfogna a törvényhozó testület a nagy országot érintő, vagy akár világra szóló munkájához, elkezdenek imádkozni. Nyilván ez az útja a megtartatásnak, a megmaradásnak, annak, hogy Isten segítsége és áldása érvényesüljön a földiek életében, mindnyájunk életében. Most az imádság vasárnapján vegyük újra, komolyan is, gyakoroljuk még nagyobb odaszánással, mindnyájunk velem együtt, azt, amit Pál egyszerű tőmondatban helyez a szívünkre, az imádságban, álhatatosak legyetek, vigyázzán abban, hálaadással. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival, hiszen természetesebb, hogy most a 430-as ének következzék. A 430-as ének első 2 versét énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Imádkozzatok és buzgón Hálaadással köszönjük neked, Istenünk, hogy megszólíthatunk egyáltalán téged. Mi már tudunk beszélni, mert lelki értelemben olyan felnőttek lehetünk a te kegyelmed munkája nyomán, akik már meg tudunk szólítani téged. Mennyire lesi a szülő az apró gyermekének az első szavát? Legtöbb esetben az ő édesanyját vagy édesapját szólítja meg leghamarabb. Milyen nagy gyönyörűség hallani ezt a szót, hogy anya, apa. Bizonyára ilyen nagy öröm a te mennyei, atyai szívednek az, Istenünk, ha valaki már megszólít téged. Ha valaki már olyan barátkozó szándékkal közeledik feléd, hogy elmondja neked őszintén szívének gondolatait, vágyát, kérését, örömét vagy bánatát. Urunk, ehhez valódi bizalomra van szükség, hogy mi őszintén kitárulkozzunk előtted. De a barátok közt mindig bizalom van. Könyörű, hogy ezt a bizalmat mi mindig tudjuk nagyon hálás szívvel nyugtázni, mert te is megbízol bennünk. Ránk bízod a te isteni titkaidat, és beavatsz minket a te terveidbe. Köszönjük, hogy imádságra buzdítasz. Kérni azt, hogy legyen meg a te akaratod, a mi egyéni életünkben, család életünkben, vagy a világ életében. Köszönjük hálaadásra, hogy te mindig a javunkat akarod. Könnyörű, hogy ezt látni, hinni tudjuk akkor is, amikor beborul fölöttünk az ég, amikor próbák alatt szenvedünk. Hinni tudjuk, hogy te a próbák kohójából is megtisztítva is, megfényesítve hozol ki minket. Áldott légy azért, hogy közösen is imádkozhatunk, és gyakorolhatjuk a testvéri közösségben az együtt könyörgést. Abban a hitben, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek a te nevedben imádkozni, te ott megjelensz közöttük. Könyörű, Urunk, hogy hittel imádkozzunk, bizalommal kérjünk, és hálaadó szívvel könyörögjünk. Köszönjük neked, hogy meghallgatod most is szívünk hangos imáját, és most következő csendes könyörgéseinket is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretetszolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a dévai templom nagyjavítására. Tudjuk, hogy tavaly került a dévai református gyülekezetbe a korábbi segédlelkészünk Rátonyi Csaba testvérünk, és komoly nagy munkának kezdtek neki, és ebben szeretnénk mi is anyagi támogatást nyújtani ennek a szórvány gyülekezetnek. Szeretette édetem, hogy közeledvén pünkös ünnepe, a ránk következő hét csütörtökje Jézus mennybe menetelének az ünnepe lesz. Tehát ünnepi istentiszteletet tartunk a jövő hét csütörtökjén, délelőtt 10 órakor és este 7 órakor várunk szeretettel mindenkit erre a két alkalomra. Kegyelettel emlékszünk a gyülekezet közösségében a családdal együtt a 25 évvel ezelőtt elhunyt özvegy Bertalan Rozália asszonytestvérünkre, aki valamikor a Morgó utcában lakott, valamint a leányára, az egy évvel ezelőtt elhunyt özvegy Török Rózsikára, ő a Gyár utcában lakott korábban, aztán kiköltött Magyarországra, ott hunyt el egy évvel ezelőtt. Imádkozó szeretettel emlékszik rá a család, és kívánjuk Isten vigasztalását a kegyelettel emlékező testvérünknek. Folytassuk testvérek együttlétünket, elénekelve az előbb megkezdett 430-as énekünknek a harmadik versét. 430-as ének harmadik verse így kezdődik. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Halljuk meg hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 254 B-jelzésű ének első versét. 254 B-jelzésű énekünk így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten. Yeah. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Krisztusunknak ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökké. Amen.